manapság nagyon sokat hallunk az ökológiai lábnyomról, de mit is jelent pontosan ez a fogalom? Hogyan lehetne a legközelhetőbben megfogalmazni?
Talán úgy lehetne legjobban megfogalmazni, hogy a lakosság a természeti erőforrásból mennyit használ fel ahhoz, hogy a jelenlegi életszínvonalát fenntartsa. Tehát itt ugye az ökológiai lábnyom tekintetében beszélhetünk szén lábnyomról, levegő lábnyomról, erdőlábnyom, tehát nagyon sok lábnyom van, ami ugye mutatja, hogy olyan földnek van egy bizonyos mennyiségű fenntartó képessége, és sajnos ugye azt veszük észre, hogy az emberiség az egyre csak növekszik, és egyre több földi erőforrást vesz igénybe ahhoz, hogy a jelenleg életszínvonalát fent tudja tartani.
Tehát ha jól értem, akkor ez az ökológiai lábnyom egy bizonyos mérőszámnak is tekinthető?
Igen, ez egy mérőszám. Ugye annak idején két kanadai tudós jelentetett meg egy könyvet, egy vastag könyvet, nagyon jó ábrákkal illusztrálva. Ugye ők volt ez a híres Ress és Wackernagelnek a könyv, az ökológiai lábnyom, és ugye ez egy bevett számítási módszer. Azóta természetesen azért jóval több számítási módszer van, mert például a WWF, ugye a Világ Természetvédelmi Alapnak van az LPI indexe, vagy ugye az élő bolygó index, ugye a Life Planet Index, amely azt mutatja, hogy egy év alatt a földön lévő természetes élőhelyek milyen mértékben pusztulnak, vagy a tenger élővilága milyen mértékben pusztult, a fajok száma hogyan csökkent, és ugye ezek jelentős problémát jelentenek. Tehát ugye leginkább a gazdaság, a közgazdaságtan ugye a GDP-t számolja, viszont nem veszi figyelembe, hogy egy bizonyos GDP szín eléréséhez mennyi természeti erőforrás kell felhasználni.
És ugye itt számokról beszélgetünk, és ilyenkor adódik a kérdés, hogy milyen pontos ez az ökológiai lábnyommérés?
Hát természetesen minden ilyen számítás tekintetében vannak, akik kritikát fejtenek ki ezzel kapcsolatban. Tudnélik, ugye a szerző, aki annak ki a páros, aki ezt kidolgozta annak idején, az európai és amerikai életvonalra dolgozta ki. És ugye egyet szeretne ki kell emelni, hogy azért ma már különbséget teszünk az életszínvonal és az életminőség között. Tehát ugye az életszínvonalba beletartozik az, hogy ki milyen házban lakik, milyen gépkocsia van, hány mobiltelefont használ és miért, tehát ugye mennyi hulladékot termel. Az életminőség az teljesen más, mert ugye nagyon sokan a fogyasztói társadalomban most már azért fizetnek, hogy a megfelelő életminőséget nyitva területekre ellátogassanak, mint turisták, ahol ott is jelentős problémákat okoznak. Tehát például ugye Nepálnak nagyon kicsi az ökológiai lábnyoma, jelentősen egy alatt van, tehát egy hektár alatt van, és ugye nagyon sokan látogatnak oda, mert ott ugye a természeti értékek olyanok, hogy ott nem gyárak vannak, hanem hegyeket kell mászni. Ez egy teljesen más aspektust ad a dolognak.
Akkor ez az ökológiai lábnyom egy bizonyos jövőképet is adhat nekünk? Beleláthatunk ezáltal a jövőbe is?
Bizony, de főleg azt mutatja meg, hogy nem szabad tovább élnünk. Mert ugye ez nagyon érdekes dolog, például ugye ebben a könyvben, a Whittakeri könyvében, ott Kanada Vancouver tartományának van az ökológiai lábnyoma, és valami benetes, mert megvan a terület nagysága, és ahhoz, hogy a terület az adott életszínvonalát fent tudja tartani, ahhoz a minima területének 20-szorosát kell igénybe vennie. Ezt nevezhetjük ökológiai gyarmatosításnak is, hiszen az adott területen élő emberek ugye más területeknek a természeti erőforrásait vesz igénybe. De mi magyarok sem állunk valami vidáman, mert ugye Magyarországon mindjárt eléri a 4 hektár az ökológiai lábnyom, ami azt jelenti, hogy egy ember jelenleg életszínvonalának fenntartása az Magyarországon 4 hektárnyi természeti erőforrást kell igénybe vennünk, amikor ugye az átlag az még nem ér el a 2-t, tehát mi majdnem a dupláját fogyasztjuk el a területeknek. De ugye ha összehasonlítjuk mondjuk az Amerikai Egyesült Államokat, az majdnem eléri a 10-et, vagy mondjuk Ausztrália könnyebb helyzetben van, mert az nagy terület, ott 7-es az ökológiai lábnyom, viszont jelentős területeik is vannak. általában ott kicsi az ökológiai lábnyom, ahol szegénység is van, és szokták is mondani, persze ez sem helyes, és nem így van, hogy a szegénység az ugye ökobarát és természetbarát, mert jóval kevesebb természeti erőforrást vesznek igénybe.
Mit tehetünk azért, akár mondjuk globális szinten, vagy akár az egyén szintjén, hogy csökkenteni tudjuk ezt a ökológiai lábnyomot?
Hát ez egy szemléletbeli kérdés természetesen. Most már nagyon sokan magukévá teszik a zöld gondolatokat. Ugye van egy ilyen szociológiai fölmérés is, hogy a föld lakossága három nagy ökoszociológiai kategóriába tartozik. Ugye vannak a túlfogyasztók, vannak a fenntartók, és vannak a kisemmizettek. Tehát ez a három kategória, ami azt jelenti, hogy például ha egy fenntartó, aki ugye ügyel arra, hogy a föld az fennmaradjon, az például nem csomagolt termékeket vásárol, vagy nem palackos üdítőitalakot iszik, hanem teját, vagy maga készíti el a bodzaszörpöt mondjuk a mostani időszakban, komposztálja hulladékot, ha van, akkor ugye szelektíven gyűjti a különböző műanyag üveg és egyéb tárgyakat. Tehát ez egy szemléletbeli kérdés, és sajnos ugye a jelenlegi oktatási rendszer az nem igen hívja fel erre a figyelmet, törekvések vannak. Csak egy példát mondok, hogy azelőtt ugye Magyarországon is volt például környezetvédelem szakos tanárképzés, vagy volt olyan rendelet, hogy a felsőoktatásban végzőknek legalább egy környezetvédelmi, természetvédelmi kurzust meg kell hallgatniuk, vizsgálniuk kell belőle, hát ez a szak már megszűnt, és ez a tantárgy is kikerült nagyon sok esetben a hálótervből.
És akkor itt adódik a kérdés, hogy maguk a civil szervezetek, akár önök mit tehetnek azért, hogy csökkentsék ezt a lábnyomot, vagy mennyire nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra?
Hát mi szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni erre. Hát természetesen az ő civil szervezeteknek egyik fő célkitűzése az, hogy az ökológiai lábnyomot csökkentse, mégpedig úgy, hogy a társadalom gondolkodására, életvitelére, az ökológiai szemléletre fókuszáljanak a programjai. Ezért mi is itt a csemetében is rengeteg olyan programot, erdeiskolát, vagy ugye a hagyományos életformának a népszerűsítését bemutató programot szervezünk, ami mindezt a célt szolgálja.
Nagyon sokszor említette a hulladékot, akkor az ökológiai lábnyomnál ez ugye nagyon nagy jelentőséggel bír ezek szerint a hulladék.
Hát bizony, ugye hát belefulladunk saját szemetünkbe, ez alapvető probléma, hogy nem tudjuk kezelni. A másik ugye, hogy nagyon sok megoldást próbálnak alkalmazni erre. Ugye nálunk is ugye volt egy időszak, amikor a hulladék égetését preferálták, épültek nálunk is hulladék égetők. Itt ezzel az a probléma, hogy értékes anyagokat semmisítünk meg, amelyeket újra lehetne hasznosítani. Tehát mindenképpen ugye először is az első dolog az lenne, hogy hulladékmentesen kellene élni. Hát az őseinknél nem volt hulladék, tehát és nagyon jó életminőségük volt az adott kornak megfelelően természetesen. Itt ugye az lenne a fő szempont, hogy ha kimegyünk mondjuk Ausztriába vagy Hollandiába, ott már a háztartásokban is úgy vannak különböző hulladékgyűjtő szerkezetek, ahol tisztánban mosottan berakja az üveget, a műanyagot, a papírt, és így tovább. Vagy például, amikor Ausztráliába jártam, magam is ledöbbentem, hogy ott a hulladékgyűjtés az úgy működik, hogy minden nap van, és minden nap megvan az, hogy milyen hulladékot gyűjtenek. Tehát mondjuk egyik nap csak a papírt rakják ki, másik nap a műanyagot, az üveget, aztán a komposztálható anyagokat, és tökéletesen meg tudják oldani a hulladéknak a kezelését. De ugye a fő szempont mindig az, hogy a hulladékot csökkenteni kell. És ez megint szemléletbeli dolog.
Ön szerint mikor jutunk el akár az ausztráliai, vagy akár az osztrák szintre? Van erre távoli jövőben kilátás?
Hát nézze, itt ugye kulcsfontosságú mindig az oktatás és a szemléletformálás. Hát nálunk az oktatás szerintem, a megítélésem szerint, mondjuk a 10-15 évvel ezelőttihez képest, ezen a téren is jelentősen átalakult. Tehát ezekre a kérdésekre nagyon kevés hangsúlyt helyeznek, inkább látványos akciókat szerveznek, de ezek a mindennapi életet kellene, hogy áthassák. Jó, van földnapja, amikor fölhívják a figyelmet, most szinte mindennek megvan a maga napja, de hát ezek csak egyedi és ilyen látványmegoldásokat eredményeznek, hogy szedjük össze a hulladékot. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy miért a gyerekeknek kell összeszedni a földbe, mából vagy a világtakarékos takarítási napon a mások által elszórt hulladék. Tehát igen, ez egy átfogó, bonyolult kérdés, és egy egységes szemlélet kellene, és bizony kellenek olyan támogatások is, amelyek ezeket a programokat bővítenék és hatékonyabbá tennék.
Hogy látja, vannak erre programok, vagy vannak erre kezdeményezések, vagy hol tart hát most mi, jelenleg?
Kezdeményezések azok természetesen mindig vannak. Ugye a zöld egyesületek azok viszonylag jól megszervezik magukat, úgy minden évben találkoznak. Idén például áprilisban volt az első olyan, hogy a Kárpát-medencére is figyelemmel Erdélyben, Kalotaszentkirályon szerveztük meg ezt a találkozót, és ott különböző szekciókban vitatják meg ezeket a kérdéseket. Van, ahol a hulladékkezeléssel, van, ahol az oktatással foglalkoznak, vagy az erdőkérdéssel, és a civilek, ugye sokan mondják, hogy a civilek azok civilek, tehát nem szakemberek, tehát azért azt is kell tudni, nagyon sok szakember a saját szemléletét a civil mozgalmon keresztül tudja hatékonyabbá tenni, hiszen itt egy nagyon jó együtt gondolkodás folyik a szakemberek és a laikusok között. Tehát itt egy nagyon fontos dolog, hogy itt tudományosan kell megalapozni a kérdéseket. Például ugye egyszerűsítik az energiaerdőket, vagy az energiafűnek a meglétét, de ha megnézzük például ugye a költséghaszon ellenzést, akkor kiderül, hogyha energiaerdőkkel szeretnénk ugye az energiát pótolni, mint környezetbarát energia, vagy mint ugye természetes forrás, vagy megújuló energiaforrás, akkor kiderül az, hogy egy energiaerdő sokkal nagyobb területet vesz igénybe, mint amennyi hasznot hajt azzal, hogy abból energia kerül előállításra, és ugye itt főleg a probléma, hogy a természetes élőhelyektől veszik el a területeket.
Erre lenne megoldás akkor például a napenergiát használni, vagy a szélenergiát? Tehát a...
Hát például igen. Tehát ugye, ha megnézzük például, amikor volt az első okos országok hogyan lépnek. Ugye én csak a Dániát emlékszem, el is mentem megnézni a több civillel együtt, hogy Dániában hogyan csinálják például az oktatást, vagy például a Dániában az oktatási rendszer része az, hogy minden diáknak minden évben el kell menni erdei iskolába, ahol projektrendszerbe foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, tehát nem tanórák kereten belül. Ugye Magyarországon is volt egy ilyen célkitűzés, és annak idején a kormány ezt támogatta, hogy minden diák legalább a gimnázium befejezése legalább egyszer vegyen részt erdei iskolába. Sajnos nálunk ugye ez a program is megszűnt, tehát most már lényegében ez tanár és iskola függ, hogy viszik ki a gyerekeket erdei iskolába. Tehát visszatérve ugye a dánokra, amikor az energiaválság volt, akkor a dánok elkezdték a szélenergiát hasznosítani, mert abból nekik nagyon sok van. És ugye ezt úgy oldották meg, hogy az állam finanszírozta azt, hogy egy adott farmon vagy területen legyenek szélerőművek, kifizették a szélerőműveket, tehát teljes 100%-os hitelt adtak, és utána a tulajdonos, akinek a területén fölépült ez a szélerőmű, az energiával fizetett. És ő is kényszerítve volt arra, hogy spóroljon az energiával, hiába termelte neki ingyen, tudnélik minél előbb az energiával kifizette a szélerőműnek az árát, utána már piaci áron vásárolták tőle. Tehát Dániában például nagyon kevés ugye a foszilis energiaforrás, ott ezt meg tudták oldani egy megfelelő állami intézkedési rendszerrel, és ez 10 év alatt megtérült nekik. Na most jó lenne, hogyha ezeket a külföldi példákat át tudnánk venni mi is, és mondjuk csak egy dolog, hogy ne ugyanolyan áfa terhelje a környezetbarát megoldásokat, mint az egyéb környezet pusztító és környezet szennyező megoldásokat. Tehát ezt lehet közgazdaságilag is ösztönözni.
Viszont ugye most a dán példánál maradva, ugye Dániában ugye a szél az, ami ott természetes ugye alternatív energiát jelent, mondjuk Norvégiában ugyanez a víz. Magyarországon mi lehet az ilyen alternatív energia?
Jó, most itt vagyunk ugye Szegeden, a Szeged a napfény városa, mondják is, mert ugye az évi napfütéses órák száma meghaladja a 2000-et. vagy ha például elmegy most a Balatonon, nagyon sok helyen építkeznek. Én ugye Balaton Szemesen nőttem föl, és voltam nemrég, és láttam, hogy olyan épületeket húznak, hogy nem csak a tető van napelemmel, hanem még a kerítés is napelemmel készült el. Vagy ugye itt nálunk is ugye a Szegedi Egyetem az ugye a zöld egyetem, a legzöldebb hazai egyetem, mert ugye itt a forrásvizeket, tehát a termálvizeket, és ugye a napelemeket és a napkollektorokat is alkalmazzák, és rengeteg energiát tudnak megspórolni. Vagy ott van például Pannonhalma, ahol szintén egy ilyen projekt keretében ott is ugye a mulcsozott, tehát a ledarált mezőgazdasági hulladékból fűtik az egész épületet, és rengeteg költség takarítanak meg ezzel. Tehát vannak helyi kezdeményezések, de azért szerencsés lenne országosra tenni, de hát nálunk a szélenergia is szóba jöhet. Hát hogyha Ausztriából átlép Magyarországra, látja, hogy az osztrák oldalon a magyar határ közelébe tele vannak szélerőművekkel, átjövünk a határon, egyet se látunk, már pedig az a szél így is itt van, tehát nem csak az osztrákoknak fúj, nekünk is épp úgy fúj, csak hát mi nem ösztönözzük, és nem hozunk létre ilyen szélerőmű parkokat. Igaz, most már a Bakony területén, a Tés közelébe, vagy Ténzestőr közelébe egy-egy működik, de hát ezek valami kevesek. Tehát van ilyen energia, és ugye másik, ami nálunk ugye a legfontosabb lehetne, hát ez a termálvíz. Abban mi nagy hatalom vagyunk, azt is sokkal jobban lehetne hasznosítani.